Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnapi istentiszteletünk közvetítésén, amelynek kezdetén énekeljük is a 151. dicséretünket. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük a 205. dicséretünknek első, második és harmadik verszakát. A 205. dicséretünk így kezdődik: Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem! A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található János evangéliumának 8. fejezetében. A 8. fejezetben az 1-től a 11. versekig. Eképpen. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vesse rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Minden kegyelemnek Istene, tegye áldottá szívünkben az elhangzott ige befogadását. Most gyertek, emeljük föl szívünket Istenünkhöz, és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, hálás szívvel állunk meg előtted, hogy a mai nap is elhoztad ezt az alkalmat, hogy a te igédet hallgassuk. Köszönjük azt neked, hogy a természetben is megmutatod a tavasz első jeleivel, és emlékeztetsz minket arra, hogy lesz feltámadásod, volt feltámadásod, és lesz nekünk is feltámadásunk. És emlékeztetsz arra is, hogy az életünk, amely talán most nem olyan, mint eddig volt, visszatérhet a megszokott kerékvágásába. De mi inkább arra kérünk téged, hogy ne is a megszokottba, hanem egy újba kerüljön vissza. Egy olyan kerékvágásba, ahol mi már közelebb vagyunk hozzád, ahol többet tudunk rólad, többet az igédről, és közelebb vagyunk ahhoz az üdvösséghez, amit te megígértél nekünk. Ezért imádkozunk most, hogy az ige, ami elhangzik, jusson el valóban a mi szívünkig, és legyen az a mi növekedésünkre és épülésünkre, hogy minél jobban hasonlíthassunk mi is az Úr Jézus Krisztushoz, ahogyan meghagytad azt nekünk. Az ő nevéért, a te fiad nevéért, Jézusért kérünk, hogy hallgassd meg a mi imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséretnek az első verszakát. A 166. dicséret első verszaka így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassuk meg azt az igét, melynek alapján ma igét hirdetek. Ez írva található az előbb felolvasott szakaszban, tehát János evangéliumának 8. fejezetében, és abból is kiemelve a 7. versben, így szól ez az ige. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Testvéreim! Éreztük-e már úgy, hogy valaki megpróbál minket rossz színben feltüntetni? Hogy látszólag semmi rosszat nem tettünk, és mégis valaki megpróbál lejáratni minket. Mert vannak ilyen lejárató kampányok, nem csak a politikai életben, hanem a hétköznapokban is. Sőt, manapság az internettel egy egész kultúra épült e köré, amikor az emberek évtizedekkel ezelőtti botlásokat is előhoznak, és mindez csak azért, hogy valakit lejárassanak majd. Ha velünk történt ilyen, akár a munkahelyen, akár a családban, akár az iskolában, akkor könnyen bele tudunk helyezkedni a mai ige helyzetébe. Hiszen ez a jelenség, ez Jézus korában is jelen volt már. És a mai történetünk is egy ilyen lejárató kampány egy részét mutatja. Ennek a célpontja viszont nem a látszólagos vádlott, a házasságtörő asszony, hanem maga Jézus, aki olyan dolgokat tanított, olyan dolgokat mutatott, ami nem tetszett a zsidó vallási vezetőknek. Látták, hogy amit tanít, az több, mint amit az eddigi tanítók hoztak. Látták, hogy az emberek találtak benne valami különlegeset. Amikor pedig még a törvényekről is máshogy gondolkodott, mint ők, akkor mindent megtettek azért, hogy találjanak egy hibát, amivel aztán le tudják majd őt járatni. Hogy legyen miért végre elítélniük őt. Ez a koncepciós per, ami itt kibontakozik, ez több ponton is különös azért. Ezek a farizeusok már előző nap, amikor Jézus ugyanígy a templomban tanított, akkor ők eltervezték, hogy el fogják őt fogni. Eltervezték, hogy valahogy bebizonyítják, hogy Jézus káros vagy a zsidó társadalom, vagy a római birodalom számára. A házasságtörés egy nagyon komoly bűn volt, és csak úgy lehetett vádat emelni ellene akkor, hogyha több tanú tetten érte a feleket. Ha belegondolunk, ez azért nem történhetett olyan gyakran, sőt nem is volt könnyű ennyi embernek egyszerre tetten érni valakit. Szinte különös, hogy nagyon kézenfekvően egyik napról a másikra akad egy ilyen eset. És az is gyanús lehet talán, hogy a férfi ugyanúgy megkövezendő egy ilyen esetben, hiszen egy házasságtöréshez két ember kell, és ő azonban nem jelenik meg itt, őt nem vitték Jézus elé. Láthatjuk tehát, amit Jézus is bizonyosan látott itt, hogy a kérdés sokkal inkább szól ő saját magáról, mint sem erről az asszonyról, aki viszont tényleg bűnös volt. Jézus bölcsessége, a megoldása erre a helyzetre azonban nagyon lenyűgöző. Nem csak, hogy magát tisztázza ebben a helyzetben, nem csak a farizeusokat teszi rendbe, de még az asszony helyzetét is rendezi. Ez csak az ő mennyei bölcsességével valósul meg. Mit mutat meg, hát nekünk ez az ige Jézus bölcsességéről, igazságosságáról és az ő kegyelméről? Jézus bölcsességét abban láthatjuk meg, hogy úgy felel nekik, hogy nem ad helyet a farizeusok csapdájának és az ő próbálkozásaiknak. A zsidók törvénye szerint a házasságtörésen élt embereket valóban meg kellett kövezni. Sőt, a 10 parancsolat része is a 7. parancsolatban ne paráználkodj. Ha Jézus felmenti ezt az asszonyt, akkor a mózesi törvények ellen cselekszik. Talán tudhatták is, hogy korábban már gyógyított ő szombaton, és ezzel átlépte ezeknek a törvényeknek a határát. Ha azonban elítéli az asszonyt, és azt mondja, hogy meg kell kövezni, akkor meg a római jog ellen véd. Hiszen azok alapján minden római állampolgár védett volt a kivégzéstől. Pedig ha a zsidók maguknak tartottak kövezéseket, ennek ellenére is akkor ők is vétettek ez ellen a jog ellen. Ha tehát Jézus az asszony halálát támogatja, akkor felbújt a római birodalom ellen, és ezért lázadás vágyával el lehetett volna ítélni. Nagyon jól kitervelték ezt a farizeusok. Még arról is gondoskodtak, hogy akkor kérdezzék meg, amikor nagyon sok ember volt körülötte, amikor nagyon sok szemtanú tudta volna igazolni, hogy Jézus ki ellen és hogyan vétett ezzel az ítélettel. Ebből a helyzetből emberileg nem lehet jól kijönni. Jézus viszont nem csak ember, hanem ő Isten is. Tökéletesen tudta, hogy mi volt a célja a farizeusoknak ezzel. Jézus látta, hogy mi volt ezeknek az embereknek a lelkében, ismerte az ő indítékaikat, és ennek megfelelően válaszolt nekik. Rámutat arra, hogy Isten előtt mindenki egyenlő, egyenlően bűnös. Tükröt tart eléjük, amiben megláthatják a saját gonoszságaikat és bűneiket. Senki sem olyan, hogy hiba nélkül lenne. Nem próbálja meg valamilyen körmönfont magyarázattal kikerülni a kérdést. Nem igyekszik kimagyarázni az asszony bűnösségét, sőt, még csak arra sem mutat, hogy mennyire mesterkélt ez az egész helyzet, ez az egész lejárató kampány. Sokkal inkább rámutat arra, hogy bizony az ítélkezés joga nem a farizeusok kezében van, és az ő kezükben nem is jogos ez a jog. Hogyan ítélhet el valakit, aki maga is bűnös? Jogos lenne halálra adni valakit úgy, azok keze által, akik maguk is ugyanazt a büntetést érdemlik? Intő jelenet ez számunkra is. Van, amikor látjuk a másik ember vétkét. Van, amikor látjuk, hogy a másik ember mennyire eltért Isten útjáról. Biztos vagyok benne, hogy nem az a szándék van bennünk ilyenkor, ami itt a farizeusokban, de sokszor mi is elég nagy hévvel igyekszünk kijavítani mások tévedéseit és mások hibáit. Ilyenkor mindig gondoljuk át, hiteles-e a részemről, hogy mások bűne ellen szólok? Hiteles-e eléggé a mi életünk ahhoz, Jézus tükrében, hogy más valóban elfogadja tőlünk ezt az intést? Mennyire vethetjük mi az első követ? Biztos vagyok benne, hogy nem annyira, mint amennyire mi szeretnénk. Nézzünk bele bátran Jézus igazságosságának az ő tükrébe. Mi ugyanis már olyan keresztények vagyunk, akik nagyon sokat hallottunk arról, hogy hogyan kellene másokhoz viszonyulni. Sőt, még az is jól lehet, hogy legtöbbször ez sikerül is, és tudunk mások felé jól fordulni. Szeretve a bűnös embert, megvetve a bűnt, nagyon erősen. Mégis, talán sokszor megfordul a fejünkben, amikor egy látványosan rossz vagy bűnös dolgot látunk, hogy mégis milyen jó, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Ha ott állnánk a tömegben Jézus körül, ebben a jelenetben, akkor talán gondolhatnánk, hogy milyen jó, hogy mi nem vagyunk házasságtörők, mint ez az asszony. Vagy éppen azt is gondolhatnánk, hogy milyen jó, hogy mi nem vagyunk olyan rossz indulatúak, mint ezek a farizeusok. És mégis, amikor Jézus a porba ír, akkor senki sem marad körülötte, csupán az asszony. Végül mindenki látott ott valamit, ami után úgy érezte, hogy nincsen joga tovább ott maradni, hiszen nem lehet sem a tanúk, sem a vádlók körében olyan, aki maga is bűnös. Mi lehetett hát vajon, amit Jézus a porba írt? Sok elképzelés született erre a Biblia tudósoktól. Egyesek szerint, egy idézet alapján Jeremiás prófétától, porba írják azok nevét, akik elpártolnak Istentől. Mások szerint talán a 10 parancsolat egyikét írta le Jézus. Jól lehet az összeset nem volt ideje leírni, de a 10. parancsolat, ez mások tulajdonának a kívánása, olyan, amit nekünk, bűnös embereknek elképesztően nehéz megtartanunk. Egy harmadik elképzelés szerint a római ítélkezéshez hasonlóan írásba kellett foglalni a bűnöket, mielőtt ítéletet nyilvánítottak volna az emberek fölött. És mindezek csak találgatások, ennek ellenére nem tudhatjuk biztosan, hogy Jézus mit írt a porban. Azt azonban igen, hogy milyen hatással volt az emberekre. Azt írja az ige, hogy egymás után kimentek, kezdve a véneken. Beleláttak a tükörbe, amit Jézus eléjük tartott. A tükörbe, ami megmutatta, hogy ők maguk is vétkesek. És semmi joguk nincs ahhoz, hogy ítéletet mondjanak a szintén vétkes asszony fölött, akár pedig a bűntelen Krisztus fölött. Jól lehet, nem tudjuk, milyen hatással volt ez a farizeusok és ott állók szívére. Bizonyára voltak, akik magukba néztek, és elindultak Isten útján. Ez lenne számunkra is jó eredménye a tükörbenézésnek, vagy annak, hogyha másokat ez elé a tükör elé viszünk. Az is biztos, hogy voltak olyanok, akiknek a gőgje, a gyűlölete csak még mélyebb lett, és még jobban bezárták a szívüket Isten előtt, és nem akartak szembenézni az igazsággal, nem akartak szembenézni a tulajdon hibáikkal. hallhattuk a csütörtöki bibliaórán is, hogy mindig lesznek, akik üldözni fogják az egyházunkat, mindig lesznek, akik zaklatni fogják a keresztényeket. Talán hallottuk vagy olvastuk, hogy a közelben az elmúlt héten két templomát is megrongálták a katolikus testvéreinknek, pedig az országunkban a keresztények helyzete sokkal békésebb, mint mondjuk a közel-keleti vagy dél-ázsiai testvéreinknek. Krisztus megmondta, hogy mindig lesznek, akik ő ellene fognak küzdeni. Az pedig az ő végtelen kegyelméről árulkodik, hogy még azok számára is nyitott az ő követése, akik így kezdték az ő életüket, üldözve őt. Gondoljunk csak Pál apostolra. Tudjuk, hogy fiatal korában üldözte az egyházat. Olvastam a napokban egy rövid mondatot, ami számomra nagyon mély benyomást tett. Pál apostol azok újongására tért a mennybe, akiket miatta öltek meg. Mekkora nagy az Isten kegyelme, hogy nála ez megvalósulhat, és mekkora ajándék, hogy mi is részesülhetünk ebből. Hogy nincs Jézus számára akkora bűn, amit ne tudna megbocsájtani nekünk. Hogy nála az ellenségből is lehet szövetséges. Jézus ugyanis kora reggeltől ott volt a templomban, és ott tanított. Nyilván tudta, hogy meg fognak jelenni ezek a farizeusok. Tudta, hogy mire készülnek. És mégis ott várt, válaszával nem elítélte, és nem elátkozta a farizeusokat. Csak tükröt tartott eléjük. Nyilván, ha bármelyik is ott marad, ha bármelyik is valódi párbeszédet akart volna folytatni vele, akár csak Nikodémus, ha emlékszünk rá az evangélium elejéről, Jézus nyitott lett volna erre, hiszen ezért vállalta a nyilvános tanítást. Ha bármelyik is tiszta bűnbánatot tanúsít, Jézus neki is megkegyelmezett volna. Ilyen Jézus igazsága, egyenlő mindenki felé. Mert Jézus kegyelme mindenki felé nyitott, aki elfogadja azt. Mert még a bűnös asszony is bocsánatot talált nála. Nem tudjuk, hogy mi lesz a nő sorsa a továbbiakban. A házasságtörés egy nagyon komoly vétek volt, és még ha nem is követhették meg érte nyilvánosan, egy tömeg előtt pecsételték meg házasságtörőnek és bűnösnek. Bárhogyan is folytatódott az ő története, sok dolgot kellett elintéznie az életében. Egy azonban biztos, új esélyt és tiszta lapot kapott Jézustól. És ez a tiszta lap, ami számunkra is megadatik tőle. Ez az a tiszta lap, ami megadatik minden bűnösnek, minden kételkedőnek, minden gyűlölködőnek, és minden paráznának, és minden keresztény üldözőnek is, ha odafordul alázattal a kegyelem forrásához, magához Jézushoz. Ez adatott meg nekünk is, amikor átadtuk az életünket neki. Amikor belenéztünk Jézus tükrébe, és megláttuk a saját bűneinket, és alázattal megvallottuk azokat. Jézus utolsó szavai ebben a részben pedig igen intőek számunkra ismét. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Nekünk tehát igyekeznünk kell, hogy ne tegyük hiába valóvá Isten kegyelmét magunkon. Ugyan megeshet, hogy gyengék vagyunk, és újra elesünk, de a legfontosabb az, hogy igyekezzünk, ha kell akár erővel is távol tartani magunkat a bűnöktől. Isten kitartóan hűséges, és kezdettől fogva ismer minket. Csak akkor szakadunk el tőle, ha nem vagyunk hajlandóak felkelni, hogyha elestünk, vagy ha éppen mi magunk döntünk úgy, hogy elszakítjuk magunkat Krisztustól. Legyünk hát mi is ennek a kegyelemnek az eszközei. Ezt a nőt a farizeusok a templomba vitték, és ő ott kegyelmet talált, pedig ők rosszat akartak neki. Mi ahelyett, hogy erőszakosak lennénk, vigyük őket Jézus tükréhez. Hiszen mi nem ítélhetünk el senkit, mi sem vagyunk különbek. Akkor láthatja meg az ember a bűnét, ha ő maga néz bele Jézus tükrébe, nem pedig mi olvassuk a fejére az ítéletet. Legyünk figyelmesek arra, hogy ki hol jár a hitben, az Isten felé vezető úton. Van, akinek még korai a bűnökről beszélni, mások pedig inkább a kegyelmet akarják megismerni, hiszen maguk is érzik, hogy mekkora rajtuk a bűnök súlya. Sőt, van, aki csak kíváncsi arra, akár csak a közönség a jelenetben, hogy ki is ez a Jézus, és mit akar tőlük. Vigyük őket hozzá, vigyük az embereket az igaz bíróhoz és a kegyelem forrásához. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ámen. Feleljünk az ige hirdetésre énekben a 223. dicséret 6. verszakával. A 223. dicséret 6. verszaka így kezdődik: nincs kétségem, megvigasztaltál. Feleljünk imádságban is az elhangzott ige hirdetésre. Mindenható Úrunk, megvalljuk neked, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy megálljunk a te színed előtt, az igazság trónusánál magunktól, hiszen mi is bűnösek vagyunk, mi sem vagyunk különbek. Mindannyiunknak más-más ugyan, de nagyon sok vétkünk van. A bűnös természetünk magunkkal hordozza ezeket, és képtelenek vagyunk megállni az igazságban magunktól. Kérünk téged, hogy a te fiad igéjével igazgass minket ezután is. Légy te a mi világosságunk, legyen mécses a mi lábunk előtt a te igéd. Igazgass minket, és mutasd meg nekünk azt az utat, amit járnunk kell, hogy ne tudjunk ítélkezésbe esni, hogy ne tudjunk bűnökbe esni ismét, hogy megmaradhassunk a te oldaladon ismét és örökké. Kérünk, Urunk, ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek minden tagjáért. Kérünk azokért, akik most betegek, akiknek betegágy mellett kell lenniük, és segíteni azokon a hozzátartozóikon, akik szenvednek esetleg. Imádkozunk azért, hogy ez a járvány egyre jobban lecsengjen, hogy egyre jobban meggyógyulhasson ez a világ. De azokért is imádkozunk, akiknek most koporsó mellett kell majd állniuk, vagy akik koporsó mellett álltak. Légy velük is, légy az ő vigasztalásuk, mutasd meg nekik az életet, és legyél nekik a feltámadás ígéretével. Imádkozunk, Urunk, az egész világért, ahol annyi békétlenség, halál és fájdalom van, ahol más sem hallunk, csak szenvedést. Legyél te a jó orvos, legyél te mindazokkal, akik a te nevedet óhajtják, akik téged kívánnak, akik az élet vizének forrásához akarnak térni. Legyél hát velünk, Krisztus, most és mindörökké. Ámen. És az az Isten, aki meghallgatta az hangosan elmondott imádságainkat, és ismeri a mi szívünket, belelát abba. Mondjuk hát el nekik most csendben a mi imádságainkat is. Áldott legyen a Krisztus, a szívek vizsgálója, aki pedig az ő jóvoltából így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a gyülekezet internetes oldalára minden fontos információt felteszünk. A honlap címe patyiref.hu. Az alkalmakat hirdetem. Ma délután 13:30 online házasköri alkalom lesz. Ma este 7:00 online imaóra lesz. Kedden este 7:00 online presbiteri gyűlés lesz. Csütörtökön este 6:00 online gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken este 6:00 online ifjúsági bibliaóra lesz. A jövő vasárnap virágvasárnap lesz, és hirdetjük, hogy az órát előre kell majd állítani, tehát egy órával kevesebbet fogunk aludni. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy halottaink is vannak, 3 ember is. Unyi Gáborné, Hollósi Irén, 75 éves, temetése csütörtökön 15:00 lesz. Suta Jánosné, Toldi Erzsébet, 75 éves, hamvasztás utáni temetése pénteken délután 15:00 lesz. Rokai Miklós, 78 éves, temetése kedhez egy hétre 1:00 lesz. Az Úr adjon vígasztalást a gyászolóknak. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. A persejpénzt, az egyház fenntartói járulékot, adományt a gyülekezet bankszámlájára átutalással lehet elküldeni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünknek énekeljük a Krisztus az énekem énekeskönyvnek a 648. énekét végig. A 648. ének így kezdődik, a mennyben fenn a trónusnál. fogadjuk Istenünk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Békességet, Isten velünk, további szép hétvégét kívánunk mindenkinek.